utolsó előadása következik, Popey Gyula, a csehszlováki magyarság jogi helyzete a két világháború között. Megkérem, hogy tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! A Fábry Zoltán irodalmi és kulturális napokat immáron 22. ízben rendezik meg itt Kassán, a nagyságos fejedelem városában. Ez a 22-es szám nem jelent sem kerek évfordulót, sőt különösebb kabalisztikus jelentősége sincs. Nekem mégis az a benyomásom, hogy mi most itt a kassai Fábry napok jelentős fordulópontjához érkeztünk. E jeles napok rendezői és vendégei ugyanis utoljára ülésezhetnek a még egyelőre formálisan létező Csehszlovákiában. Az idei összejövetelünk tehát egyben búcsú is. Isten veled, te Versailles kertjének legszebb rózsája. Robert Donald angol történész nevezte így Csehszlovákiát. Tehát Versailles kertjének legszebb rózsája, kisebbségi létünk évtizedeinek hol lazább, hol feszesebb kerete. Második széthullásod valószínűleg már végzetesnek bizonyul. S mi vajon mit is kívánhatnánk neked búcsúzóul? Nyugodj békében a történelem lomtárában. Magunknak pedig azt kívánom, hogy hozzon bármit is a jövendő, az északi, a felvidéki magyarság rosszabb helyzetbe már ne kerülhessen. Vagyis ne legyen okunk nosztalgiával gondolni a most lassan kimúló, majdan történelmi rekvizitummá váló Csehszlovákiára. Kedves barátaim, kissé talán szokatlan rávezetéssel indítom előadásomat. Szolgáljon azonban mentségemre, hogy az adott történelmi helyzet is szokatlan, nem mindennapi. Formálisan még benne élünk egy korban, időben és térben még részesei vagyunk valaminek, amiről azonban jól tudjuk, hogy ez már a meghaladott múlt, ez már csak emlék, vagy inkább álom, amelyből éppen most ébredezünk. Egy több évtizedig tartó korszak alkonyán tekintünk hát vissza, múltunk egyik körülhatárolt szakaszára, s vizsgálgatjuk annak bizonyos meghatározó mozdanatait. Mai előadásomban azt szeretném vizsgálattárgyává tenni, milyen is volt a felvidéki magyarság jogi helyzete a két háború közötti Csehszlovák köztársaságban. Az 1945 utáni évek, évtizedek problémáit valamelyest ismerjük, a 20-as, 30-as évek azonban már belevesznek a történelem ködébe. A ködön keresztül pedig, ha azt nem oszlatja el egy jótékony tisztító szellő, torzul a látás, tompul a hallás, elmosódnak a körvonalak, míg nem bekövetkezik a múltat csak is idealizáltan szemlélő, láttató tudat kialakulása. Vállalkozzunk tehát a ködök eloszlatására. A tudatos ködöt is, ködösítőket pedig ismerjük fel és nevezzük nevükön. Tegyük ezt azonban sine ira et studio, harag és elfogultság nélkül, elvégre az elfogultság legtöbbször dilettantizmussal és ostobasággal párosul. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A múltunkat, a történelmünket állandóan vallatnunk kell, mert csak is így leszünk képesek okulni belőle. Erre az okulásra pedig igencsak nagy szükségünk lenne, ugyanis mi, felvidéki magyarok is keressük valahol helyünket a nap alatt. Tájékozódni akarunk, beszeretnénk határolni lehetőségeinket térben és időben egyaránt. Tanulmányozzuk a modern európai demokráciák jelenkori kisebbségi, nemzetiségi politikáját, de ezzel párhuzamosan azt is meg kell vizsgálnunk, milyen nemzetiségi koncepciók gyúrták, formálták a múltban a mi északi magyar nemzetrészünk szellemi, tudati és erkölcsi arculatát olyanná, amilyenné az napjainkig kialakult. Mert ne feledjük, A megélt múltunk bennünk él tovább, sőt az elkövetkezendő sorsunknak is meghatározójává válhat. A Csehszlovák köztársaság megalkotását az állam létrehozói formálisan a népek önrendelkezési jogával indokolták. De a gyakorlatban, amint tudjuk, felrúgták és megcsúfolták ezt az elvet. Az önrendelkezési jogot csak üres propaganda szólamnak tekintették. Az akkori magyar politikai vezetés által javasolt népszavazást, például a volt magyar területek egyetlen négyzetkilométerén sem voltak hajlandóak engedélyezni. A csehszlovák állam létrehozói ugyanis tökéletesen tisztában voltak vele, hogy egy szabad népszavazás lebonyolítása csaknem teljesen romba döntené valamennyi Magyarországgal kapcsolatos területi igényüket. A békekonferencia főhatalmai tisztában voltak a versailles-i békemű tökéletlenségével, főleg az úgynevezett utódállamok abszurd területi és etnikai jellegével. Éppen ezért a békeszerződések megalkotásával párhuzamosan kidolgoztak egy nemzetközi kisebbségvédelmi rendszert. Ennek segítségével szándékoztak legalább részlegesen tompítani az igazságtalan békeszerződések következményeit, illetve némi védelmet nyújtani az akaratuk ellenére idegen fennhatóság alá került kisebbségeknek. A csehszlovák kormány 1919. szeptember 10-én írta alá a Párizs melletti Saint-Germain-en-Laye-ben a köztársaság alattvalójává váló kisebbségek jogait garantáló szerződést, amelynek betartásáról maga a Népszövetség lett volna hivatott gondoskodni. Az utódállamokba bekeverezett több millió magyar helyzetét azonban sokkal inkább az egyes országok belső viszonyai határozták meg. Nevezetesen a tényleges demokrácia mértéke ezekben az országokban, valamint az államalkotó többségi nemzet politikai és társadalmi kultúrája, általános műveltségi szintje, s nem utolsó sorban viszonya a fennhatósága alá került magyar nemzetrészhez. Jelentős kisebbségpolitikai tényező volt még az adott állam és a trianoni Magyarország között kialakult államközi kapcsolatok foka és jellege. A három utódállam, Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia közül vitathatatlanul a csehszlovák köztársaság belső viszonyai voltak aránylag a legelviselhetőbbek az ország nemzeti kisebbségei számára. Itt a kisebbségek jogi helyzetét számos törvény és rendelet szabályozta, amelyek formálisan a magyar nemzeti kisebbség tagjait is az ország egyenrangú és egyenjogú polgáraivá tették. A csehszlovák köztársaság vezető politikusai közül többen is mindjárt az impériumváltást, tehát az államfordulatot követően úgy nyilatkoztak, hogy a demokratikus berendezkedési köztársaság a területén élő valamennyi nemzeti kisebbség számára biztosítani óhajtja a legmesszebb menő kisebbségi jogokat. Tomáš Garrigue Masaryk államelnök például különböző alkalmakkor és helyeken több ízben is kifejtette, főleg kezdetben, hogy ő mindenek előtt a nemzetiségi kérdés igazságos rendezését tartja a tartós béke és Európa nyugalma egyik elengedhetetlen feltételének. A szlovák Milan Hodža egyenesen nyelvi és kulturális autonómia megadását helyezte kilátásba a köztársaság magyar és német nemzetrészeinek. Sőt, maga Eduard Beneš 1919. február 5-én mondott párizsi beszédében is utalt rá, hogy Csehszlovákia fokozatosan lényegében egy szövetségi elrendezés felé halad majd, és mindegyik mozaik részén az államnak az ott többségben élő népesség nyelve kell, hogy hivatalos nyelvé váljék majd. Persze ezzel utalva akart arra, hogy fölösleges, nemzetközileg kodifikált kisebbségvédelmi szerződések aláírására kényszeríteni Csehszlovákiát, hisz Csehszlovákia úgyis többet kíván majd adni, mint amennyit nemzetközileg vállalnia kellene. Valóban elmondható, hogy politikusi nyilatkozatokban és ígérgetésekben nem is szenvedtünk hiányt. Ezek azonban csak szemfényvesztő propaganda szólamoknak bizonyultak. Persze az is igaz, hogy az ígérgetések nagymesterei ezeket a szólamokat nem is annyira az ország kisebbségei, hanem sokkal inkább a nyugati nagyhatalmak megnyugtatására szánták. A tények ugyanis szöges ellentétben álltak a meghirdetett elvekkel. A csehszlovák uralom alá került északi magyarságot kezdettől fogva több diszkriminációs intézkedés sújtotta. A megszálló katonai és polgári hatóságok a felvidéki magyarok tízezreit utasították ki az általuk birtokba vett területekről. 1918. november 2-ától, amikor a légiók elkezdik megszállni az északi területeket, 1920. december 31-ig az Országos Menekültügyi Hivatal kimutatása szerint 106.842 ember menekült el a csehek által megszállt északi országrészekből. Persze ez nem az elmenekült népesség összességét jelenti, csupán azokat, akik az Országos Menekültügyi Hivatalnál jelentkeztek és valamilyen módon menedéket kértek. Akinek nem volt szüksége, hogy menedéket kérjen, az egyszerűen nem is jelentkezett és nyilvántartásban sem vették központilag. Újabb tízezrektől tagadták meg az állampolgárság megadását. És garmadával számolták fel, mindjárt kezdetben, majd aztán folyamatosan a továbbiakban is a magyar iskolákat. Az állampolgárságuktól megfosztott magyarok ezreit pedig bármikor, a hatóságoknak bármikor joguk volt, lehetőségük volt kiutasítani ezekről a területekről. Rövidesen sor került a nyelvhasználati jog körmönfont, sőt durva redukálására is, annak ellenére, hogy a 20-as alkotmány ezt biztosította. Mindjárt meglátjuk, milyen módon és milyen eszközökkel. A csehszlovákiai magyar nemzeti kisebbség mind politikai, mind gazdasági, mind pedig kulturális téren hátrányosan megkülönböztetett helyzetbe került szülőföldjén. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ország alkotmánya és egyéb hatályos törvényei formálisan a felvidéki magyarokat is a köztársaság egyenjogú polgáraivá tették. Az 1920. február 29-én elfogadott alkotmánylevél 121. számú alkotmánytörvénye mondta ki egyrészt a Csehszlovákiában érvényes általános polgári szabadságjogok alapelveit, másrészt ez a törvény rögzítette a csakis a kisebbségekre vonatkozó. Voltak éppen a Saint-Germain-i szerződés egyes pontjait a hazai jogrendbe átültető kisebbségvédelmi intézkedéseket. Ugyanis Csehszlovákia vállalta Saint-Germain-en-Leyben, hogy az ott elfogadott nemzetközi szerződés pontjait saját alkotmányába is beépíti. Ugyanis a nyugati nagyhatalmak csupán ezután voltak garantálni az új állam, tehát Csehszlovákia határait. Ez volt a feltétele. Másképpen határ nincs. Tehát Csehszlovákia beépítette saját alkotmányába, ugye. A mi szempontból különösen az idézett alkotmánytörvény 6. fejezete érdemel figyelmet, amely a nemzeti, vallási és faji kisebbségek védelme címet viselte. E fejezet 128. paragrafusa csaknem teljes egészében megismételte a Saint-Germain-i Nemzetközi Kisebbségvédelmi Szerződés 7. cikkelyének ide vonatkozó rendelkezéseit, amennyiben deklarálta a köztársaság valamennyi állampolgára jogi és törvény előtti, valamint faji, nyelvi és vallási egyenlőségét. A 128. paragrafus első bekezdése kimondta, hogy, idézem, a csehszlovák köztársaság állampolgárai a törvény előtt egyenlőek, és fajra, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül ugyanazon polgári és politikai jogokat élvezik. Idézet vége. Az idézett paragrafus második bekezdése azt szögezte le, hogy a nyelvi és vallási hovatartozás a köztársaság egyetlen állampolgára számára sem jelenthet hátrányt bármiféle közhivatal, tisztség vagy hivatás betöltésénél.
Fülöp Tamás Gusztáv Budapestről megérkezett, éppen ezért szeretettel köszöntjük, és egyben megkérem, hogy tartsa meg koreferátumát, amelynek a címe egy passzív machiavellista Szatkópál-Szlovenszkói pályaszakasza.
Hölgyeim és uraim, önök valószínűleg sokkal hamarabb rá fognak jönni, mint ahogy én szeretném, hogy ez a kép sokkal vázlatosabb vagy szaggatottabb, mint amit a koreferátum alcíme ígér, és valószínűleg nem tudnék bele se kezdeni, ha nem mondhatnám el, hogy ennek mondjuk úgy egészségügyi okai voltak, de nem akartam elszabotálni végül az előadást, mert szerettem volna, hogyha Szvatkóról szó esik itt. A szöveg nagyjából a teljes esszéisztikája és a tanulmányai alapján, de nem mindegyikre alapozva készült, de mindegyiknek az ismeretében. A publicisztikájára nem, részben időhiány miatt nem tértem ki, részben azért, mert majd a szövegből kiderül, hogy, illetve talán a jellemképből kiderül, hogy azok túlságosan alkalmazkodtak nagyon sokszor az aktuális politikai eseményekhez, az egész erre épül végül is az ő politikusi koncepciója. Azok közül, akik időnként tárgyilagosan is tudtak viszonyulni Szvatkó Pálhoz, bizonyára Fábri alkotta meg a legkíméletlenebb ítéletet, amikor leírta, Szvatkó megbocsáthatatlan bűne a szlovenszkói magyar szellem fasizálása. Fábri szerint Szvatkót magas esztétikai színvonalat állító folyóirat a több éven keresztül előkészített, és egyetlen számot megért új munka elgáncsolása tette cinikussá. Ebben az elgáncsolásban egyébként Fábri nem emeli ki a saját szerepét. Fábri idézett: Szvatkó az irodalom kalandora lett, a bukfencek és fordulatok elképesztésre utazó mestere, bohóc, aki minden fintorában röhögve önmagát síratta. A két lakiság példája lett, ideges zsonglőr volt, aki nappal Hitlert mondott, és éjjel nem tudott betelni Huitzinga humanizmusával.